Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Jó napot kívánok, én Ceglédi Zoltán vagyok, sok szeretettel köszöntöm a Spirit FM hallgatóit a szerkesztő Gavra Gábor nevében is. Az idei utolsó naptári napon az idei utolsó Ceglédi kérdezi című műsort hallhatják. Ebben az adásban az év egyfajta szubjektív értékelésére vállalkozunk. Nagyon örülök, hogy ehhez a társam, a Telex főszerkesztője Dúl Szabos lehet. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást, jó napot kívánok. Nem gondoltam volna, hogy egyszer évet fogok értékelni december 31-én, de örülök neki. De
ezt most egyébként több minőségedben is megteszed szerintem, úgyhogy mielőtt arra rátérünk, hogy Magyarországgal meg a politikával mi történt, gondolom te a Telex főszerkesztőjeként is fogod értékelni ezt, hogy mi történt a lapoddal, a lapotokkal az elmúlt egy évben. Mit fogsz mondani a többieknek, meg mit gondolsz erről magadban?
Ugye nyilván egy nagyon mozgalmas egy-másfél éven vagyunk túl, ugye az előző munkahelyünkből kiszakadván egy új lapot hoztunk létre, ez a Telex, és tényleg minden küzdelmével ez egy nagyon varázslatos történet, mert hát tényleg a nulláról építettünk fel egy új lapot, és először az egyéves évfordulónkon néztünk azzal így szembe, hogy hol tartunk, de hát nyilván így évvégén is, és mindig a számvetésnek itt van az ideje, és azt kell látnunk, hogy tényleg szerintem banukunk büszkének lenni, hiszen hogyha nekem azt mondják egy másfél évvel ezelőtt, hogy egy olyan online lapunk lesz, amelyet napi 500 000 biztosan olvasnak, sőt már volt 800 000 fölött is a napi olvasószámunk, tehát voltak ilyen kiúró adatok is, és emellett egy olyan lap lesz, amely tényleg kezd megkerülhetetlenné válni, amelyet, hogyha egy újságírónk telefonál, keres valakit, már tudják, megkérdezettek, hogy micsoda, akkor én azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy büszkeségre okozható teljesítmény.
Karmelita környékén még, hogyha megkérdezi a riportereteket, kormánytagokat, akkor nem mindegyik hajlandó tudni, de van, amelyik már bemondja, hogy fake news.
És éppen mondtam Fábián Tamás kollégámnak, aki hóban, fagyban, nyáron, télen ott áldogál, hogy már a tiszteletére le is zárják a Karmelita előtti teret, bár ugye hivatalosan az építési terület, de hogy pont az ilyenek mutatják meg, hogy miért is van szükség ránk, vagy miért is van szükség a Telexre, hogy mi bizony oda megyünk, és vannak ilyen kollégák, akik tényleg kérdeznek, és beleteszik a munkát.
Mi az oka annak, hogy nektek sikerült az, hogy veletek került valamelyest tényleg zárójelbe az Index? Tehát arra gondolok, hogy azért az előző munkaidőt, az Indexet, az most már 10 éve hagyogatják el, nem is csak szólóban, de akár csoportosan is szereplők, hoznak mindenféle projekteket, de ha megkérdezzük az embereket, hogy mi van az Index helyett, ha úgy tetszik, akkor azért a Telexet mondják, és a látogatottságban is ez az oldal van ott, ahol, ami már összevethető az anya szájtotokkal, hogy mi ennek az oka szerinted, a távozásotok, vagy amit mást csináltok, mint a többiek, akik korábban léptek le, miért van ez?
Szerintem annak a kiállásnak, ami tavaly nyáron történt, ugye az elbocsátásom után az összes újságíró egy emberként felállt, és azt mondta, hogy ez a vörös vonal, így ezt nem tudja folytatni, az egy nagy változást indított el az olvasók körében. Uh-huh. Tehát itt arra gondolok, és ebben az évben is azt láttuk szerencsére, hogy nagyon sok ezer olvasó rájött arra, hogy a szabad sajtó léte az ő függvényük is, tehát hogy támogatni kell, pénzzel kell beszállni ebbe a dologba, mert hogyha nem az olvasók adnak pénzt, támogatást vagy előfizetést, ugye ahogy nevezzük ezt, akkor valaki más fogja a pénzt adni, és az másfajta igényekkel lép fel, mint az olvasói érdek. Itt a nagy kérdés az volt, mert ugye nyilván minden ilyen esemény után van egy fellángolás, nagy figyelem irányul erre, ugye itthon és nemzetközileg is, és akkor azt láttuk, amikor indultunk, hogy tényleg sok 10 000 támogató jelent meg, már több mint 50 000 vannak, akik valaha támogatták a Telexet.
És ennek egy része az aki rendszeres, ugye? És azt tudjuk, hogy mekkora hányad az, aki úgy döntött, hogy minden hónapban ebből nektek támogatást juttat?
Ez változik hónapról hónapra, pont azért nem tudnak, és nem is szeretnék most pontosabb számot mondani, de hogy az, az a jó tapasztalat, hogy több ezren megmaradnak és támogatnak hónapról hónapra, tehát most már eltelt az események óta másfél év, és azt látjuk, hogy az olvasók egy nagyon nagy százaléka megértette azt, hogy az olvasói érdekből működő újságnak van értelme, és nekünk pedig az a feladatunk, hogy minél jobban kiszolgáljuk tehát ezeket
ez a,
olvasói
ez a terméknek
érdekeket.
Is szól, tehát arról is szól, amit csináltak. Utolsó kérdés a lapról, csak azért, mert most, amikor beszélgetünk, ennek aktualitása is van, biztos máshogy is elmondod, úgy mutattalak be, mint a Telex főszerkesztőjét. Ugye eddig egy ilyen társfőszerkesztői rendszer működött, a te Szabó Tímádat Munk Veronika alakította, aki most más feladatot kap, de maradt a lapnál. Gondolom, itt nem szakításról van szó, mi történt, mi az új rendszer lényege, mit fog csinálni a korábbi főszerkesztő?
A párbeszédes hasonlatot már csak azért is kell visszautasítanom, mert szerencsére a Telex egy a médiában egy sokkal nagyobb léptékű entitás, mint a párbeszéd
annyi tagot, mint ahányan nektek utalnak, igen.
Szó sincs semmiféle szakításról. Munk Veronika tartalomfejlesztési vezetőként folytatja, és mindez tényleg arra utal, amit nagyon szeretnénk, hogy bővülni tartalmilag, hogy minél színesebb kínálatot nyújtani nap, mint nap, és nem csak témákban, hanem formátumokban is, tehát hogy pontosan tudjuk azt, hogy van egy olyan sztorink, amelyet már nagyon jól ismer mindenki, viszont van egy lapunk is, amelyet tényleg szeretnénk minél jobban fejleszteni, minél jobbá tenni, és tudjuk, hogy ez az, ami igazán vonza támogatókat, előfizetőket, olvasókat, hogyha egy igazán jó lapot nyújtunk.
A megsokrétű televete orgánumot sokkal alkalmasabb arra, amit most mit csinálunk, és én próbálkozok vele, tehát például egy podcastnak biztos lenne értelme. Jó, csapjunk bele abba, hogy mi történt ebben az évben. A műsor első felében inkább a kormány, a másodikban pedig inkább az ellenzék lesz fókuszban, mondom ezt a hallgatóknak is, hogy ki a megfelelő résznél háborodjon fel, vagy jöjjön rá arra, hogy kifizet minket. No, ha én végignézek ezen az éven, akkor több szakaszt is látok, ami egyértelműen azonosítható. Az első az alapvetően arról szól, hogy ki mit kezd a koronavírussal, a másodikban a politikai napirendet szerintem leginkább az előválasztás alakította, és most vannak friss ügyek azt illetően, hogy a megválasztott miniszterelnök jelölt mit tesz, a kormány mit tesz, most amikor itt ülünk, akkor friss hír például, hogy Novák Katalint javasolja Orbán Viktor Áder János utódjául a köztársasági elnöki székben. Szerinted általában milyen éve volt a kormánynak, milyen éve volt a Fidesznek 2021?
Amikor hívtatok ide, akkor pont ezen gondolkodtam, hogyha csak ilyen címszavakban kellene összefoglalni, hogy melyek az újdonságok, akkor miket mondanék. Akkor igyekszem is rövid válaszokat adni erre a kifejtős kérdésre.
Van időnk, nyugodtan.
Szerintem, ami a kormány szempontjából két hatalmas nagy újdonság volt ebben az évben. Az egyik ilyen újdonság, amit már említettél, a koronavírus helyzet. Most egy olyan ellenféllel, ellenséggel, kihívással kellett szembenéznie a kormánynak, amelyet nagyon-nagyon nehéz kontrollálni, mert kiszámíthatatlan. Tehát azt szoktuk azért meg az elmúlt ciklusokban, hogy Orbán Viktor olyan ellenfelekkel szeret azért küzdeni, amelyet, ha nem is maga kreál egy az egyben, de amelyeket ő úgy ruház fel olyan lépésekkel, tulajdonságokkal, hogy ebben a párharcban ő kényelmesen kerüljön ki. Most ilyenekre gondolok, mint a rezsiharc, a migrációs harc, Soros György és itt tovább.
Gyermekeink átoperáltatása.
Igen, de hogy itt most a koronavírusnál, amit tényleg, hogyha visszatekintünk a kormánynak a lépéseire, akkor azt látjuk, hogy itt folyton olyan fordulatok voltak, hogy nem, hogy hónapokra, vagy fél évre, vagy évekre előre Orbán Viktor meglátta, hogy mi fog történni, hanem sokszor hetente kellett alapvetően változtatnia. Emlékezzünk vissza, ebben az évben volt, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy indult egy konzultáció februárban arról, hogy hogyan nyissuk meg az országot.
Sőt, voltak kinyitjuk az országot, ki voltak rakva óriás plakátok azzal kapcsolatban, mely plakátok alatt egyébként haza kellett szaladni, hogy a zárás, vagy a kijárási tilalom előtt hazaérjünk. Igen.
Így van, tehát arról konzultált éppen az ország, hogy éppen milyen lesz a nyitás, meg elmondta Orbán Viktor két hetente, hogy most jön a legnehezebb két hetünk, majd utána este 23 óra 59 perckor a magyar közlönyt kattingatta mindenki, hogy másnap minek kell bezárnia. Ez idén volt. És ez alapvetően meghatározta a kormánynak a politikáját, megkötötte a kezét, mert hogy azzal se tudott számolni, hogy ez meddig fog tartani. Hát pont ilyenekről beszéltünk tavasszal, hogy vajon választást meg lehet majd tartani ilyen helyzetben, nem lehetett tudni. Ez volt tehát az első ilyen nagyon fontos kihívás a kormánynak. A másik, ami egy alapvetően új helyzetet teremtett, és az összes kutatás, illetve ez igazolta, illetve maga a politikai helyzet is, hogy eldőlt, hogy az ellenzék pártjai, már ez ellenzéknek a legnagyobb pártjai közös listán együtt fognak indulni, és össze is hoznak egy előválasztást.
Mennyire volt ez Orbán Viktor szándékai szerint, vagy ellen? És azért kérdezem ezt, mert ugye ahhoz, hogy ez eldőljön, ahhoz be kellett nyújtania a Wollner párt névadójának, aki nem Wollner, be kellett nyújtania egy olyan módosító javaslatot, ami lényegében matematikailag kizárt, hogy az ellenzék akár csak két országos listát állítson, tehát szükségszerűen, hogyha közös egyéni jelölteket akart állítani, akkor közös listára is volt szükség. Nem tudták volna megcsinálni azt, hogy elférjenek többen egymás mellett. Mennyire volt Orbán Viktor szándéka ez az összefogás?
Ez nagyjából évekkel ezelőtt eldőlt, amikor 2018-19 tájékán elkezdődött a közeledés az ellenzéki pártok között. Ugye volt a híres tüntetés, az úgynevezett rabszolgatörvényes tüntetés, amikor ugye közösen vonulgatott Gyurcsány Ferenc, meg a jobbikosok, és akkor már így lehetett látni, hogy vannak ügyek, amelyek mentén közösen ki tudnak állni. Majd utána az önkormányzati választáson rengeteg városban közösen indultak a pártok, ilyen-olyan felállásban. Akkor már a Fideszben is elkezdtek arról beszélni, hogy a sokáig jól működő centrális erőtér az megszűnik ebben a formában. És ilyenkor az a kérdés, hogy és tulajdonképpen Orbán Viktor is egy olyan stratégiai dilemma előtt állt, hogy álljon-e az élére ennek a dolognak az, hogy nézzünk ezzel szembe, toljuk össze minél jobban az ellenzéket, és gyurcsányozzuk minél jobban össze az ellenzéket, mert ez már bejött sok választáson keresztül, vagy pedig inkább olyan politikai helyzeteket állítsunk elő, amelyek mentén nem tudnak együttműködni. És lehetett látni, hogy a Fidesz azt választotta, azt a változatot, hogy ezek együtt fognak indulni, akkor mindenki kapjon az összes ősbűnből, amelyet a Fidesz rá tud osztani.
Na de várjál, szóval, hogy másfelől meg azért az általad említett megosztási kísérletekkel sem hagyott fel a Fidesz, mert akár migrációs kérdésekben, akár a homofób törvény, vagy ahogy ők hívják, ugye a gyermekvédő törvény kapcsán, el tudta azt érni, hogy az ellenzéket meghasítsa, hiszen a Jobbik az büszkén megszavazta például utóbbit, de ugye menekült ügyben is azt látni, hogy ugye Márki-Zay Péter migráns számlálót rak ki, és ez mindenféle negatív visszhangot okoz egyébként az ellenzék berkein belül is. Tehát a Fidesz használja ezt az eszközt is.
Hogyne, ezek ilyen magas labdák, amelyeket a Fidesz azért sosem szégyell leütni. Itt inkább olyasmi politikai lépésekre gondolok, hogy előbb említetted a Wollner pártnak ezt a kezdeményezését, amely politikailag, jogilag is egybetolta ezeket a pártokat.
Kifejezetten fontosnak tartom, hogy pártként emlegessük ezt az egyszemélyes vállalat, egyszemélyes KFT-t, ha úgy tetszik. Tehát BT-t már nem tudna csinálni, mert kültagja az ugye az Orbán Viktor. Szóval...
Hát egy mosolyt képzeljenek a hallgatók így mellé, amikor a Wollner pártról beszélünk, hogy azért olyan politikai lépések is lehettek volna, hogy a frakcióalakítást, meg a különindulást támogatja mondjuk az állam kifejezetten nagy eszközökkel. Tehát, hogyha ezek a pártok egy olyan kísértés előtt állnak, hogyha egyedül indulnak, akkor mennyivel egyszerűen.
De ez megvan. De ez megvan, hát azért most pont arról van szó, erről Márki-Zay Péter panaszkodott, hogy ugye most a teljes összeállás, összefogás, egy közös listája az ugye jó 600 millió forintra, tehát ez az nem változott, ami még a kamupártoknak is sokat segít, hogyha külön elindul egy-egy párt, tehát ha külön elindulna az általunk méltatott párbeszéd, ami ugye soha nem történt meg és nem is fog, akkor ők kapnának erre, hogyha mindenhol állítanak egyéniben is jelölteket, 600 millió forintot. Most ez a 6 plusz 1 párt, hogyha meg lesz a Márki-Zay féle működik is, ez összesen, tehát összesen fog kapni 600 millió forintnyi összeget. Tehát ez az ellenérdekeltség, ez még megvan, de az ellenzékről a bővebben a második részben beszélünk, ami szerintem még kihívás volt, és roppant szerényen nem említette, az ott volt például a Pegazus ügy. Szerinted mennyire ütötte meg a Fideszt a Pegazus ügy, és hogyan kezelték?
Ugye minden ügy akkor válik ügyé, hogyha egy politikai párt, vagy egy politikai oldal ügyé emeli. A Pegazus ügy, amely, hogy haza is beszéljek.
Ezért mondtam, hogy szerény vagy, hát mondjuk el, hogy ezt nálatok.
Direkt 36 oknyomozó csapata a Telexen publikálja az újabb és újabb célpontokat. Az egy nagyon sok kérdést felvető ügy lehet, amely politikailag, és szerintem a Fidesz is látta, kellemetlen fejtöréseket okozhatott volna, hogyha az ellenzéki oldal ezt mondjuk politikusabban kezeli. Ugyanis itt ennek az egész megfigyelésnek az, hogy mire használták, milyen információkhoz jutottak, kik és miért, ez szerintem még most sem tisztázott így fél év után, és ugye pár héttel ezelőtt derült ki, hogy Áder János testőrei is ilyen Pegazus megfigyelés alatt álltak erre az információk kinek, és miért volt szüksége. Tehát, hogy itt ez egy olyan hosszan elhúzódó ügy, amely politikai ügyé válhatott volna, és ha emlékszünk arra a pár napra, amikor a Pegazus ügy nyilvánosságra került, ugye nyár közepén, akkor azt látjuk, hogy a Fidesz meg is volt zavarodva.
Volt egy nemzetközi pörgés is ebben. Tehát, hogy de akkor te azt állítod, hogy nem, ezt nem sikerült megépíteni, tehát nem lett ebből egy politikai ügy.
Hát itt ilyenekre kell gondolni, tehát amikor csak ilyen általánosságban beszélünk, hogyha az ellenzék valami ügyé szeretne emelni, és határvonalat akar húzni, akkor rengeteg politikai eszköze van még így is a sajtótájékoztatókat. Most nem számítom ide, mert azok nem politikai
lépések. Volt a Bencsor utcában egy tüntetés is, ami az egyikünk se tudja felsorolni a részvevőket, és az nem a részvevők kritikája, hanem a szervezőké.
Igen, de például ilyesmikre lehet gondolni, hogy ha az ellenzék és az ellenzéki képviselők komolyan felháborítónak tartják ezt a dolgot, komolyan választ akarnak kapni a kérdésekre, akkor felvetődik a kérdés, hogy hogyan tudnak egy hétre, egy hónapra rábemenni a parlamentben, és folytatni a politikai diskurzust, mintha mi sem történt
nagyon
volna.
Nagyon vigyázz, mert ez tulajdonképpen ezzel már az ember Hont András mellé ül a kisüzempultjához, amikor ilyen kérdéseket tesz föl, hogy mi végre mennek be a képviselők a parlamentben.
Nem, itt csak most arra célzok, hogy politikai eszközök mindig vannak egy politikai oldal kezében.
Ha már tiétek a sztori, akkor spoilerez nekem, lesznek még olyan nevek, akiken meghökkenünk?
Nem tudom előre, ugyanis itt szerintem az az egészben a fő kérdés, hogy eddig ugye olyan ellenzéki politikusok, főleg ellenzéki politikusok, meg újságírók neveit ismerhettük meg, akik partnerei voltak a Direkt 36 kérdéseinek megválaszolásában, tehát hogy hajlandóak voltak válaszolni, a telefonjaikat megvizsgáltatni, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy itt azt látjuk, hogy azért figyeltek meg olyan embereket is, akik a Fideszhez közel állóak. Nem értjük még szerintem ennek az ügynek teljesen a lényegét sem nemzetközi, sem magyar szempontból.
A te vonatkozó kritikád az ellenzék felé egyébként nem siklatható ki úgy, hogy te számon kéred az ellenzéken, hogy miért ti végzitek el az ő munkájukat? Mert hogy ezzel szoktak titeket vádolni, hogy ti vagytok az általatok működtetett sajtó a valódi ellenzék.
Nincs semmi számonkérés ebben. Itt ugye a újságíróként az a feladatunk, hogy kérdezzünk, minél többet megtudjunk ezen. Ezt szerintem meg is tettük az elmúlt hetekben, hónapokban, és lépésről lépésre azért haladunk, mert ugye fél évvel ezelőtt még az volt, hogy nincs ügy, meg azt se tudja a magyar kormány, hogy miről beszélnek itt ezek az újságírók. Aztán ugye Kósa Lajos híres bemondása alapján kiderült, hogy azért
visszatekerte a kazettát,
tudják, hogy miről van szó. Itt előbb abszolút nem számonkérően, csak azt a tényt rögzítettem, hogy hogy ahhoz, hogy ez valódi politikai ügyé váljon Magyarországon, ahhoz politikai szereplőknek kell lépnie, és az ellenzék részéről kevésbé látható volt, kevésbé láttuk ezeket a lépéseket. De hogy Annyiban viszont érthető is ez a dolog, hogy akkor éppen az ellenzék nem abban az állapotában volt, emlékezzünk vissza nyáron, hogy ez a hat párt együtt tudjon lépni, cselekedni, gondolkodni, hiszen épp egy előválasztási küzdelem zajlott ezek között, a pártok között. Mosolyogsz ezen, de hát ez a tény.
Az előválasztás lényege mégiscsak az lenne, hogy ők bemutassák nekünk külön-külön is, hogy ők hogyan küzdenek a Fidesz ellen. Nem egy, hanem hat helyről jöhetett volna a Pegazus ügyi politikai munka, amit te hiányoz. Egyébként a szünet előtt zseniálisan átkötötted a második résztől az ellenzékről szeretnék beszélgetni, mert most el kell mennünk egy kis szünetre. Azt kérem, hogy a hallgatók tartsanak továbbra is velünk. Dúl Szabolcsal, a Terex főszerkesztőjével fogunk évet értékelni a műsor második részében is.
Ceglédi kérdezi. Nem a megszokott témák, nem a megszokott kérdések. Közéletről másképp. Ceglédi Zoltánnal.
Ez itt továbbra is a Ceglédi kérdezi a Spirit FM-en, a vendégem pedig továbbra is Dúl Szabolcs, a Telex főszerkesztője. Évet próbálunk értékelni. Viszonylag sokat beszéltünk az első részben a Fideszről, de vissza fog köszönni még a második részben is, ahol a fókuszban már az ellenzék van, mint az fölvezetted az előválasztás kapcsán. Ha el kéne mesélned valakinek, aki nem tudom, egy szatyorban élt, és fogalma sincs arról, hogy mi történt az előválasztáson, akkor hogyan foglalnád össze, hogy milyen vállalkozásba kezdett a magyarországi ellenzék, miért és ennek mi lett az eredménye?
Az előválasztás az egy valódi politikai újdonság volt az ellenzék részéről, és talán nem túlzás kijelenteni, hogy 10 éve nem tudotta az ellenzék olyat felmutatni, ami politikai szinten a bevonta volna a saját szavazóit, és valami újat mutatott volna. Itt ugye arról van szó, hogy 6 párt összeállt, és gyakorlatilag ezzel az előválasztási küzdelemmel egy csomó olyan politikai vitát rövidre tudott zárni, vagy le tudott zárni a választás előtt, amely egyébként tovább tudja vinni, vagy tovább tudta
milyen
volna vinni.
Milyen természetű viták voltak ezek?
Hát gondoljuk azt el, hogy miután egybe kényszerülnek ezek az ellenzéki pártok közös listára, közös jelölteket állítani, hogyan választották volna ki egy ilyen füstös szobában a tárgyalóasztalnál, hogy hol és kik legyenek a jelöltek. Ugye itt vannak olyan választó kerületek, amelyek nagyon népszerűek, mert ott lehet nyerni, vannak, amelyek nem. Hát a népszerű választókerületekben hogy döntöttek volna? Hogy döntettek volna arról, hogy Kálmán Olga vagy Tordai
Na de most hogy döntenek a listáról? Nem így?
És ugye itt van a másik, hogy ez a lista, ami majd össze fog állni, és ez is látjuk, hogy egy hosszan húzódó történet, pont ezért, mert ezt nem sikerült gyorsan lezárni. Na de hogy hogyan foglalnám össze, ez a 6 párt összeállt, hogy ezeket a politikai vitákat lejátsza, és a végeredménye tulajdonképpen egy óriási meglepetés lett, mert egy kívülről jövő párton kívüli polgármester lett az, aki különböző politikai húzásokkal meg tudta nyerni ezt a küzdelmet. És az, hogy ennek a 6 pártnak a végén jó lesz-e, jót tette, ez igazából most ezekben a hetekben, hónapokban dől el. Ugye Márki-Zay Péterről beszélni.
Az a nagyon érdekes, erről még szerintem nem sokan beszéltek, ez inkább csak elemzői szemmel evidencia a sajtóban, nem nagyon számogatták még, hogy ugye az ellenzék minél jobban teljesít az előválasztáson kiválasztott egyénikben, ugye annál rövidebb lesz az ő listás befutóhelyeinek a sorra, vagy a száma, hiszen akkor ott sok-sok kis különbséggel elvesztett fideszes egyéni mandátumról megy át a töredékszavazat a fideszes listára. Tehát az abszurdum, az a közös lista, amit most meg kell alkotni, az ott sokkal hamarabb jönnek a kieső helyek, mint máshol. Mondjuk talán azért is húzzák ennek a listának az összeállítását. Tehát szerinted miért nyert Márki-Zay Péter?
Hát azt lehet látni, és amikor egy Márki-Zay Péter rendezvényre vagy elment valaki, vagy megnézett egy tudósítást, hogy csupa olyan ember tűnt fel, olyan emberek nyilatkoztak, akik azt mondták, hogy valami újat akarnak, valami új hangot akarnak, valami új dinamikát akarnak ebbe az egészben. Nem a régi arcokat akarják látni, meg a régi vitákat, hanem valami új szint akarnak belevinni. Egy, ugye így szokták nevezni, hogy az elitellenesség az nem csak a kormány ellen szól, hanem az ellenzéki elit ellen is volt.
De ez
volt
csak
egy
minden ötödik. Tehát az az érdekes, hogy amit mondasz, hogy az előválasztás első fordulójában csak minden ötödik szavazó mondta ezt, ugye ebből jön ki a 20%-a Márki-Zay Péternek. De hogy azért az előválasztás első fordulójában azt láttuk, hogy Dobrev Klára az egy erős első helyen forduló szereplő, és Karácsony Gergely a második.
És folytatom is, mert nagyon jól mondod, és ugyanarra fogunk kiukadni, ugyanis ez volt a sztoria Márki-Zay Péternek. Minden egyes választás az amellett, hogy el kell végezni az alapvető politikai munkát, erőforrásokat kell szerezni, stb. Alapvetően egy sztoriról szól. Ugye a Fidesz kétharmadai az elmúlt sok cikluson keresztül mindig egy-egy mondatos sztoriban összefoglalható volt. Ugye a Gyurcsány kormány legyőzése, a rezsiharc megnyerése, Brüsszel és a migráció legyőzése, és így tovább. És azt láttuk, hogy a sztori, amit Márki-Zay Péter kitalált, felépített, és nagyon jól képviselt, hogy ő mindenkitől távol tartja magát, kívülálló, ő nem csak Orbánnal, ő Gyurcsánnyal is harcol, és az egész ellenzéki elittel is, és ő valami újat akar. Erre a sztorira nagyon tudott rezonálni sok ember, még az is, aki amúgy leszavazna MSZP-re, DK-ra, és így tovább. Tehát úgy is összefoglalhatnám, hogy az ellenzéki előválasztásban Márki-Zay Péter sztoria vált a legerősebbé, amely vissza tudta léptetni Karácsony Gergelyt, és amely utána a sokkal profibb kampánystábbal, kampányt tervel rendelkező DK-sokat, Dobrev Klárát is maga mögé tudta utasítani. És igazából, amikor arról beszélünk, hogy azóta mi történt, meg mit csinál az ellenzék, akkor a közvélemény pont ezt a sztorit, ennek a sztorinak a folytatását hiányolja. Mert most nem látjuk, hogy egész pontosan mi Márki-Zay Péter sztoria, azon kívül, hogy ilyen hírek érkeznek, hogy mit nyilatkozott a migrációról, a rezsiről, vagy a csúszdaparkban kezét töri, jobbulás neki, de hogy nem látják az összefüggő sztorit. És ez mindehhez képest, vagy azért is érdekes, mert a Fidesz sztoria sem magától értetődő 2022-re. Tehát pont azt láttuk ebben az évben, hogy a Fidesz is keresi a saját maga sztoriát, hogy egy mondatban hogy mondja el, hogy miért kell nekik folytatniuk. Ez a sztori ugye úgy lett építve, hogy ne Gyurcsány, ugye ezért a Stop Gyurcsány, Stop akárki más kampányok ezért indultak, mert a Fidesznek egy ilyen identitás képző eleme, hogy csak ne Gyurcsány legyen, és erre próbálta felhúzni a sztoriát, és erre húzza mind a mai napig. De látjuk azt, hogy a Fidesz sztoria sem teljesen.
Márki-Zay Péter sztoria az pedig kifejezetten arról szólt szintén, hogy ne Gyurcsány vagy ne Gyurcsány Ferenc felesége legyen a közös miniszterelnök jelölt. Tehát valószínűleg ez is volt ebben a nehézség ezt megoldani. De még az előválasztásnál maradna egy picit. Én az ügyben mindig önkritikus szoktam lenni, hogy év elején én azt gondoltam, hogy a Karácsony Gergely bejelenti, hogy elindul az előválasztáson, akkor meg is fogja nyerni. Mentségemre szóljon, hogy ezt ő is így gondolta, meg a stábja is, meg a közvélemény szerintem jelentős része, politikát követő része is. Szerinted miért nem tudott nyerni? És nem picit nem tudott nyerni, hanem vissza kellett lépnie. Miért nem sikerült neki?
Ennek van egy filozófiai, meg egy technikai oka. A filozófiai oka, amit önmaga bevallott, hogy a miniszterelnök jelölti vita közben talán azt mondta, hogy a gyermeke edzésére gondolt, hogy hogyan fogja
neki
elvinni. Azt higgyük el neki, hogy nem akarta ezt igazán. Hogy ő tulajdonképpen egy politikai kényszert látott ebben.
De Szabolcs, hogyha te vezetsz egy portált, és ez a foglalkozásod, akkor szerinted milyen üzenete van annak, hogy időről időre, mondjuk ebbéli posztodon meg is erősítenek, és te azt mondod, hogy jó, de hát igazából, figyelj, Karácsony Gergely már 2018-ban is miniszterelnök jelölt volt, és akkor hivatalosan, ha ő nem szereti ezt csinálni, akkor mi lenne, ha nem próbálkozna vele, pláne, hogy közben főpolgármester?
Ez a filozófiai oka annak, hogy ő bevallotta, hogy ezt nem is igazán akarta. A technikai oka pedig az volt, hogy lehetett látni, hogy úgyis megnyeri ezt a választást, és ez igazi küzdelemre, a valódi választásra kell koncentrálni, olyan plakátokat raktak ki, nem tudom, hogy emlékeznek a hallgatók, hogy legyőzöm Orbán Viktor, tehát ő nem Márki-Zajjal, Dobrev Klárával, Jakab Péterrel foglalkozott a kampányban, amikor éppen kampányolt, mert szabadságra is ment, hanem ugye arra, hogy majd a Fidesz ellen mit fog tenni. Csak azt a technikai ok az az, hogy meg kellett volna nyernie az előválasztást, tehát kihagyott egy kampányt az egész tervezésből, és éppen ebből lett az, hogy miután Márki-Zay Péter a saját sztoriát építette, ezért tulajdonképpen ilyen csúnya szóval be tudta darálni.
Van erre egy nagyon távoli párhuzam, amit emlékszem, ugye, hogy a 2000-es évek fordulóján ott azt is evidenciaként kezelték, hogy az MSZP-nek lesz potens miniszterelnök előttje, az Kovács László. Lebegtették fölötte Német Miklóst is egy darabig, de aztán végül Medgyessy Pétert hozták be, pont arra hivatkozva, hogy bár nyilván neki is megvannak a szocialista gyökerei, de ő képes arra, mint ami meg is történt, hogy bizonytalanokat érjen el, hogy picit hasonló lehet a szerepe Márki-Zay Péternek is, hogy túlnyúlik az őt jelölő indító pártoknak a evidens szavazóbázisán, de szerinted miért nem kampányolt Karácsony? Miért hagyta ezt ki, amit, ahogy te mondod?
Mert nem erre a kampányra koncentrált.
Ja, tehát ő azt gondolta, hogy ez ott van már zsebben, nem most kell kampányolni. Mondjuk ehhez képest azért Márki-Zay Péter közlés alapján 500 millió forintot így is elköltött a kampányára, de ezek szerint az nem elsősorban neki volt fontos. Mi van a többi szereplővel? Nagyon érdekes, most én azt látom, hogy Dobrev Klára jóval kevesebbet szerepel, bár mondjuk a Macron találkozón ott volt, Gyurcsány Ferenc pedig újra él. Szerinted mi a DK célja, vagy Gyurcsány Ferenc merre akar indulni?
Ugye Gyurcsány Ferenc mozgásáról, vagy mostani politikájáról szerintem ez egy nagyon, nagyon szép szimbóluma az a bejegyzés, hogy azt kérte a kapitány, hogy ne kampányoljak, hogy hallgassak, hogy eltűnjek, és ezt nyilván közhírré teszi, és mindenkivel megosztja ezt, hogy neki hallgatnia kell. Szerintem ez nagyon jól rámutat arra az ellentmondásra, hogy Gyurcsány Ferenc egyszerre érdekelt abban, hogy nagyon jól szerepeljen az ellenzék, ugyanis ez a mandátumokat növeli. Tehát, hogy ezért láttuk ezt az
előválasztáson. DK-tól fájnehéz összeltételben DK mandátumokat
is. Hogy minél jobban szerepel ez a hatpárti összefogás, annál több DK-s mandátum lesz ebből a végén. Másrészt viszont ott van, hogy valószínűleg Gyurcsány Ferenc azért eléggé eszi a kefét azok miatt, a hibák miatt, amelyeket elkövet mondjuk Márki-Zay Péter vezetésével ez a stáb, vagy kihagyott zicserek miatt, amelyek itt történnek, és hogy nehéz megállnia nyilván azt, hogy ne politizáljon.
Hiszen ő volt már ott. Volt már ott.
Így van.
Tehát
így
ő
van.
Azért 2002-ben egy stábban, 2006-ban pedig főszereplőként. De ugye Márki-Zay Péter egy interjúban egyébként panaszkodott azon, hogy a pártok vonakodnak beadni a kampány költségvetésbe a megfelelő összegeket. Ha azt keressük, hogy Gyurcsány Ferenc, és nem csak ő, ahogy a szavaidból kiveszem, elégedetlen a Márki-Zay kampánnyal, vagy most akár az egységes kampánnyal, amit neki kéne vezetnie, azt szerinted mire vezethető vissza? Mert valószínűleg nem csak arról van szó, hogy nincsen pénz, hiszen pont az óriás plakátokat ki tudták fizetni. Miért elégedetlenek az MZP kampánnyal?
Én egy picit visszább lépnék, és lesz válasz erre, amit kérdezel, mert szerintem ez nagyon fontos ezt látni, hogy megnyerte Márki-Zay Péter október közepén az előválasztást. Számomra az a meglepő, hogy ott kirajzolódott két út előtte, két nagy stratégiai irány, amerre mehetett volna. Az egyik, hogy az ő sztoriát fullba jobban építette volna, azt mondta, hogy ő, mint kívülálló, megnyerte ezt az előválasztást, Magyarország ellenzéki többsége őt szerette volna.
Leváltotta a pártokat
lényegében. Leváltotta a pártokat, és ezen az úton megy tovább, és kvázi azt mondja, hogy ő minden párt ellen politizálva az élére áll az embereknek, most ilyen nagyon leegyszerűsítve, és ebbe a stratégiába az ágyazódott volna, hogy neki nem kellene onnan pénz, meg minden, azt ő máshonnan az emberektől elő fogja teremteni, ő ezt és ezt képviseli, most már a média felülete meg lesz közös miniszterelnök jelöltként, tehát, hogy minél szélsőségesebben ezt a elitellenes retorikáját folytatja. A másik út, amelyet választhatott volna, és politikailag nem jobb vagy rosszabb az egyik a másiknál, az az lett volna, hogy itt van ez a hat párt, amelynek most az élére állok. Ez politikailag valahogy úgy nézett volna ki, szerintem, bár nyilván nem vallanám magam ilyen nagyon profi kampányszakértőnek, vagy, de hogy ezeket, ezt a hat pártot összehívja nagyjából egy hét alatt, a közös listától kezdve az erőforrások elosztáson át mindent lerendez. Ugyanis miután megválasztották közös ellenzéki miniszterelnök jelöltnek, ki tud ellent mondani utána Márki-Zay Péternek? Majd valaki kiírja a Facebookra, hogy ez így nem jó, vagy én a listán a 17. helyen nem értek egyet. Tehát, hogy ott, hogyha ő azt az utat választja, hogy az élére állok ennek a hat pártnak, akkor teljesen jogos azután az a kritikája, hogy ki hogy nem segít neki, vagy ki hogy nem száll be ebbe a dologba.
De bocsánat, az első forgatókönyv az mennyire reális szerinted? Ugye Ruf Bálint mondta azt a Szabad Európán az Elemző podcastjában, hogy Márki-Zay Péter nem borította föl ezt az asztalt, hanem oda kérezkedett hozzá. Én nem tudom, hogy mennyire reális az, hogy mennyire volt benne az ő lendületében az is, amit egyébként te is mondasz, tehát lehet, hogy így van, meg tudta volna azt csinálni, hogy ő azt mondja, hogy oké, az előválasztás engem igazol, ti nem léteztek, én igen, fölborítom az asztalt, és maximum követni tudtok engem, de nem szövetségben.
Ez egy ugyanolyan kérdés, hogyha augusztusban, szeptemberben mondjuk ugyanitt beszélgettünk, és azt kérdezett tőlem, hogy mennyire reális az egy előválasztáson, hogy van egy párt nélküli hódmezővásárhelyi polgármester, akit egyébként a kutatások is azt mérik, hogy Fekete Győr András meg tudja előzni, ami azért ugye nem egy nagy teljesítmény az adott történtek ismeretében. Ő hogyan tudna egyetlen még a második fordulóba bejutni, nem hogy megnyerni egy előválasztást. Tehát ez nonsens, minden politikai tudásunkkal szembe megy, hogy tudta ezt megcsinálni. És ezért mondom, hogy egyik vagy másik út se nem rosszabb, se nem jobb, hanem igazából világos stratégiát kijelölt volna 2022 áprilisáig. És ami miatt egybe több kritika éri a mostani Márki-Zay idézőjelben mondom kampányt, az pont ennek a világos stratégiának a hiánya. Hát ez az, amit nem láttunk itt az elmúlt hetekben, hogy tulajdonképpen mifelé megyünk, ami ilyen politikai agendaként ilyen félig meddig már kijött, hogy egy új pártot szeretne, vagy új frakciót, vagy egy új frakciónak a pártját, de még maguk, akikre a pártban számít, azok se nagyon tudják, hogy ők benne vannak a pártban, és hát azért így választások előtt pár hónappal új pártot felhúzni az önmagában egy érthetetlen dolog, plusz az ellenzéki szavazóknak, ha valamiből elegük van, az az új párt, vagy az új pártalapítás, és ezért így mindenki széttárja a karját akkor, hogy éppen a miniszterelnök jelölt valami új párt gründolásán dolgozik, miközben az igazságügyi államtitkár épp lemond és az ügyészségre jár, mert gyanúsítják őt korrupcióval.
Nagyon érdekes egyébként, hogy nekünk kell azt időről időre a nyilvánosságban elismételni, és a politikusok mintha nem lennének ennek tudatában az ellenzéki oldalon, hogy ha karácsonyt, szilvesztert lekapkodom az előttünk lévő időszakból, akkor lényegében 3 hónap van addig, amikor már az emberek be fognak menni a szavazó fülkébe, és a tixet húznak valamire, aminek egyelőre se neve, se üzenete, se programja, se listája, se hasonló az nincsen. Neked mi a prognózisod? Mi fog történni a következő időszakban? Mire számítasz? Mit kezd magával a Márki-Zay kampány és az ellenzék? Mert ugye utaltunk már rá, belülről is Gyurcsány Ferenc is, Donát Anna is, Jakab Péter is fogalmazott meg kritikát azzal kapcsolatban, hogy most történik. Volt egy október 23-a, valljuk be, sikertelen. Tehát az egyetlen siker az ellenzéki tüntetésnek aznap az volt, hogy valószínűleg nem egy szuperterjesztő esemény volt, mert volt tér az ott megjelent tüntetők között. Mire számít az? Mi fog most történni?
Olyan közhelyes bölcsességgel tudok válaszolni, nem az, hogy nem tudjuk, meg majd meglátjuk, hanem Azt ugye tudni kell, hogy minden választás az fele részben matematika, a másik fele részben pedig a politikai cselekvőknek a tudásán múlik. És az van, hogy matematikai szempontból azért azt muszáj látnunk, hogy bárki bármit mond, a Fidesz listája mellett van egy nagy ellenzéki lista. Tehát kizár sokan, még akkor is, hogyha ha kritizálnak, ha hiányuk van, kizárásos alapon nem tudnak máshová szavazni, csak olyan kisebb pártokra.
Ezért tettem fel ezt a kérdést. Igen.
Olyan kisebb pártokra, amelyek a kampány meg a mostani választás fő kérdését megkerülik. A fő kérdés ugyanis most az ellenzék szempontjából úgy néz ki, hogy Orbán vagy nem Orbán, a Fidesz szempontjából úgy néz ki, hogy Orbán vagy Gyurcsány, és ehhez képest erre a két fő kérdésre a válasz, az ugye a kutyapárt, vagy a mi hazánk megúszós válaszokat ad, de lehet rá
meg
szavazni.
Is,
és hát ugye itt van, igen, a Gattyán párt, vagy hát ez, erről még elég keveset tudunk meg ennek a hátteréről, hogy mi lesz, meg ne felejtsük el az általad említett és fontos javaslatokat benyújtó Volner pártot.
És ott sem. Az iszom is, tehát tudok ilyeneket még
persze,
mondani, de...
Elő fognak még kerülni pártok, láttunk már pár választást, de hogy a matematika mégiscsak azt mondja, hogy a választó kerületekre lebontjuk kutatások alapján, hogy melyik tömb, melyik választókerületet nyeri, akkor marad 40 olyan választókerület szerte az országban, és ezek nem budapesti és nem is nagyvárosi választókerületek, hanem vidéki választókerületek, ahol el fog dőlni ez a választás.
De ott releváns az is, hogyha egy kis párt elindít egyéniben valakit.
Abszolút.
Mennyire fontosak ezek a szereplők? Tehát szerinted kik azok, akik léteznek, és kik azok, akik nem? Tehát melyik az a lista, ami egyébként valóban listaként funkcionál majd, és nem csak egy gazdasági vállalkozás?
A mi hazánk, ez egészen biztosan egy olyan létező alternatíva, amely főleg mostani koronavírus helyzetben azért nem mondanám így, hogy az oltás ellenességet fullba nyomja, de az oltás ellenes szavazóknak egy szimpatikusabb álláspontot fogalmaz meg, mint a két nagy tömb. Tehát ez egy, bárki bármit mond, ez egy releváns politikai üzenet és politikai program, amit ez a párt képvisel. A kutyapárt, amelyik szintén láthattuk, hogy egy létező politikai csoport, ő azt a fajta politikán kívüli elitellenes programot viszi, amely ugye pont akkor fog megbicsaklani, amikor valódi politikai szereplővé válik ez a párt. Tehát nekik azzal kell küzdeni, de a létezésük az megkérdőjelezhetetlen, és éppen ezért itt van aggodalom, ugye láttuk az ellenzéki sorokban, hogy ezekben a kiélezett választókerületekben mennyit vihet el, miközben a kérdés nem így kell feltenni, hogy mennyit vihet el, mert aki a kutyapárt szavazója, az pont arra szavaz, hogy nem akar.
Azt nem hozták se honnan, az ott van. Igen, igen, ez világos. Mivel nagyon fogy az időnk, én azt szeretném, hogyha arról is beszélnénk, mert ha jól értem, akkor azt mondod, hogy a tét a választáson az, hogy sikerül-e azt főkérdésként megtenni, hogy Orbán Viktor, vagy pedig az ő ellenfele, ami egyfelől az összefogás, másfelől meg ugye a gyurcsányos összefogás, attól függ, melyik oldalról nézzük. Tehát ezeknek a pártoknak az ad esélyt, hogyha nekem fontosabb az oltásnál az, hogy ki a miniszterelnök, ha én az ellenzékkel kapcsolatos elitenes kritikám megvalósulását meglátom Márki-Zay Péterben, tehát nem kell a kutyákra szavaznom, ha elhiszem nekik, hogy nem tudom, föl tudják oldani az okostelefon kijelzőjét, és ezért nem Gattyán Péter digitalizációjára szavazok, tehát hogyha ez a kérdés, akkor oda szavazok. De mi lesz, mi az a téma, amit dönthet? Mi buktathatja meg Orbán Viktort, mi hozhat sikert az ellenzéknek, és a marad Orbán Viktor, az milyen téma mentén? Ez az utolsó, de szerintem fontos kérdésem.
Ugye csúszkálunk a témákban, mármint politikai szinten, mert a kormány a számára kedves témákat, mint ugye az EU-hoz való viszony, migráció, a rezsi történet, tehát ugye ezeket így dobálja fel. Az ellenzék ehhez képest ugye Orbán Viktor teszi témává, és ezért azért ezt lehet látni, hogy ugye minden történelmi korszaknak megvannak a maga nagy megosztó kérdései, és azt lehet látni, hogy tényleg így Orbán Viktor kétharmados kormányzásának sokadik évében maga Orbán Viktor és az általa képviselt politika tud egy ilyen politikai témává válni. Tehát én arra számítok, hogy az ellenzék, az ellenzéktől nem hiszem, hogy valami új olyan témát most már láthattunk, amely ne Orbán Viktor maga lenne, míg az Orbáni politika, illetve a Fidesz listája, meg az összes fideszes politikus a gyurcsányozás mellett az eddigi témákat fogja forgatni feltehetőleg.
Tehát akkor azt a pesszimista várakozásomat erősíted meg, hogy a következő időszakban az ellenzék nem fogja fölépíteni annak az ellen vagy új Magyarországnak a képét, ami nem csak arról szól, hogy nem Orbán Viktor vezeti, hiszen a választás éjszakáján ez eldől, hanem arról is, hogy milyenek annak a hétköznapjai.
Hát de pont azért, mert ez a hat párt, mi az az egy dolog, amivel maximálisan egyetért, és akár egy sajtótájékoztató után este a kocsmában is bólogatva együtt tudnak lenni és érteni, az, hogy nem akarják Orbán Viktort.
Na, remélem, hogy ma este egyébként megfelelő kocsmai bólogatásban lesz mindenkinek része, hiszen ezt már szilveszterkor hallgatják, vagy hallgathatják meg először a Spirit FM hallgatói, akiknek köszönöm az egész éves bizalmukat, köszönöm Gavra Gábor szerkesztőnek a munkáját, leginkább köszönöm Dúl Szabolcsnak, a Terex főszerkesztőjének, hogy eljött ide évet értékelni. Nagyon boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, tartsanak velünk jövőre is, ez a Ceglédi Kérdezett című műsor volt, maradjanak velünk.